Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Kalmár András kulturális ajánló műsorával a Kapcsolódjunkból, majd Buza Sándor turisztikai információs magazinjából hozok néhány izgalmas beszélgetést, ezúttal hajózási szezonról lesz szó, végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt néhány rövid interjú a reggeli monitorból az elmúlt hétről. Jazz és bor szolgáltatja a laza napindítást.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A május 22-i hétvégén imár harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és bor fesztivált a Margit-szigeti színház kerengőjében. Az eseményen különleges fúziónak lehetnek tanulni az érdeklődők, színpadra lépnek a hazai és a nemzetközi jazz legnagyobb tehetségei, miközben 6 magyarországi borrégió borászatai kínálják italaikat. A Magyar Jazz Szövetség elnöke szerint az eseményen mindenki megtalálhatja a neki tetsző koncerteket, hiszen az eseményen a funkytól a klasszikus jazzig minden műfaj képviseltetni fogja magát. Geyer Ferenc többek között a fiatal zenészek fontosságáról és a fesztivál fénypontját jelentő csodálatos magyar jazz nagy koncertről is beszélt rádiónknak. Görcz Gergely interjúja.
Idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Jazz és Bor Fesztivál. Hogyan tekint vissza a korábbi események tapasztalataira, és miben lesz más, mitől lesz most különleges az idei alkalom?
Eleve, mint a Magyar Jazz Szövetség, tulajdonképpen felelősek vagyunk a magyar jazz jövőjén, meg egy picit elnyő szervezete is vagyunk, és nagy öröm volt 3 éve az, hogy a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban tudtunk közösen rendezni fesztiválokat, a csodálatos magyar jazz, a Jazz és Bor, és ez már hagyományos, körülbelül minden évben 60-80 magyar jazzzenész 10-15 formációban tudott fellépni. Idén annyiban különbözik, hogy a kerengőben lesznek a koncertek nagy része megtartva, ez egy kicsit intimebb helyszín, és ami még különlegessége, hogy 22-ével nyit, ugye 4 napos lesz összesen, május 22 péntek, akkor egy világhírű jazzénekes Kurt Elling lesz a vendégművész, és egy magyar All Stars Big Band fogja őt kísérni. És aztán hát számos nagyszerű magyar muzsikus formáció fog fellépni a 4 nap során.
A fesztivál során számos nagy név, ahogy ön is említette, színpadra lép majd. Hogyan állt össze a fellépők névsora és a repertoár, illetve mire számíthatnak a nézők a fesztivál ideje alatt?
Ezt mi állítottuk össze nagy részt a műsort, a jelentkezések és az egyéni ötletek és abból a megfontolásból, hogy mindenféle fajta jazz jelenjen meg az ilyen nagy szabású fesztiválokon, tehát a tradicionális jazztől kezdve a kicsit szabadabb muzsikálásig, a big bandig, a funky műfajon keresztül. Tehát mindenféle fajta jazzzenei stílus megjelenik, ráadásul fontos szempont nálunk a szövetségnél a fiatalok. Fiatal zenekarok is lesznek, fiatal előadók. Nagyjából ez a filozófia, ez a menetrend, és hát jöjjenek el, mert nagyon színes program lesz. Lesz tánc is, például swing tánc vasárnap este 10 után, a 2 nagy koncert után, úgyhogy igyekeztünk mindenféle fajta igényt kielégíteni.
Ahogy ön is említette, az esemény egyik fénypontja a csodálatos magyar jazz nagy koncert lesz. Hogyan állt össze ennek a koncertnek a névsora, és hogy áll a felkészülés egy ilyen nagyszabású előadás megszervezésében?
Azon a napon, tehát vasárnap már délután 2-től mennek a zenekarok, megy a műsor, jönnek a koncertek, és este 8-tól pedig a Budapest Ragtime Band, utána pedig a Fusion Circus, ez László Attilának a modern zenekara, este pedig az Easy Jazz Band swing táncon sokkal fog fellépni. Tulajdonképpen ez a 3-as koncert adja a csodálatos magyar jazznek most a fellépőit. A Budapest Ragtime Bandnek vagyok a vezetője, úgy másodállásban vagy főállásban. Mi úgy készülünk, hogy fogunk énekesműt hozni, és hát bemutatjuk azt a féle fajta zenei stílust, amit a Budapest Ragtime Band képvisel. Tavaly voltunk 45 éves, jelentősek, és ez egy jutalomjáték tulajdonképpen, hogy ott felléphetünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
A jazz és a bor fúziója egy különleges keretet ad ennek az eseménynek, ahogy a zenei része és ugye a borászati szegmense is a fesztiválnak igazán különleges, 6 különböző borrégió fogja magát képviseltetni az eseményen. Miben áll ez az együttműködés e között a két terület között, és hogyan fogja kiegészíteni egymást május 22 és 25 között?
Én azt gondolom, hogy ez most divat, és egy jó filozófiájú divat, az, hogy a jazz és a bor tulajdonképpen párosítják. Világszinten is így van. Sokat gondolkodtam, és filozofáltam, hogy mi lehet. Talán az, hogy a bor az egy ilyen kulturális ital, mert ugye a sörhöz nem nagyon írtak a költők és az írók verseket és ódákat, a borhoz rengeteget. Tehát szerintem ez a két csodálatos kultúra tud találkozni, és hát mindenféleképpen segíti egymást. Ezen a rendezvényen én nem foglalkozom a borászokkal, ha bár ismerem őket, de azt hiszem a Tokaj régió fog megjelenni nagy részt. Több borász lesz.
Főleg kinek ajánlaná az eseményt május végén? Ön szerint mondjuk az olyan emberek, akik eddig nem ismerték ezt a szegmenst, és nem volt részük hasonló élményben, nekik mit adhat ez az esemény?
Próbáljuk azoknak a jazzrajongóknak, akik már szeretik ezt a műfajt, eljárnak koncertre, egy igazán színvonalas élményt nyújtani, és hát nem titkolt szándék az, hogy akik oda betévednek, vagy a bor miatt jönnek, akkor azok pedig megismerjék ezt a csodálatos műfajt, és ne adj Isten, jazzrajongókká váljanak. Hál' Istennek azt látszódik, hogy a fiatalok körében is egyre jobban terjed ez a műfajnak a szeretete, kezdenek koncertre járni, úgyhogy mindenkinek szól a kisgyerekektől kezdve az aggasztjánig, bezárólag.
Geyer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A hitel, mint finanszírozási eszköz alkalmazása még jelentős fejlődési lehetőségeket rejt Magyarországon, különösen a KKV szektorban. Az elmúlt fél évben ugyan idehaza volt a legalacsonyabb a hitelfelvevő vállalkozások aránya az Európai Unióban. Ez azt is jelzi, hogy komoly növekedési tartalékok vannak a piacon. A Kavosz ZRT vezérigazgatója szerint a kormányzati átmenet időszaka kihívások elé állítja a vállalkozásokat, miközben továbbra is érzékelhető egy óvatos üzleti hangulat. Vég Richard kiemelte, a piaci hitelkamatok már számottevően csökkentek, ami kedvezőbb finanszírozási környezetet teremt a cégek számára. Hozzátette, hogy a magyar infláció továbbra is az egyik legmagasabb Európában, ezért a támogatott hitelkonstrukciók szerepe továbbra is meghatározó. Szerinte a magyar KKV-k előtt álló legfontosabb feladat a termelékenységi lemaradás csökkentése, amelyben kulcs szerepet játszik a digitalizáció. Kovács Gergő interjúja.
Kormányváltás után a vállalkozások általában első kérdése az mindig az, hogy mi változik holnaptól, de hát a politikai változások ugye önmagában nem mindig hoznak azonnali változást. Nagyon érdekes, hogy rövid távon mennyire lehet egy nagyobb vagy érdemibb gazdasági fordulatra számítani. Hogyan értékelni a magyarországi mikro, kis és középvállalatok jelenlegi helyzetét lehetőségekkel, kihívásokkal, mindennel együtt véve?
Vállalkozónak lenni alapvetően azért sosem egyszerű, mindig vannak kihívások, hiszen a piaci versenyben kell helytállni a vállalkozásoknak, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények veszik körül őket. És ebben a tekintetben a 2010-es évek és a 2020-as évek azok nagyon eltérő képet mutatnak. A 2010-es években alapvetően egy nagyobb világgazdasági növekedés volt, és Magyarországon is kedvezőbbek voltak a feltételek, alacsony piaci kamatkörnyezet volt, az energia és alapanyagárak is stabilabbak voltak, sok EU-s forrás volt elérhető relatíve magyar vállalkozások számára, alapvetően volt egy ilyen generálisabb pozitív gazdasági környezet, konjunktúra, a foglalkoztatás, munkaerő kínálata is emelkedő pályán volt, úgyhogy alapvetően azt lehet mondani, hogy a 10-es években ez egy kedvezőbb gazdasági környezet volt, hiszen a 2020-as években ugye a Covid-dal kezdődtek a problémák, majd aztán jöttek egymást követően a különböző válságok, sokkok, és mostanra azt lehet mondani, hogy az a előbb leírt 2010-es években Magyarországon működő extenzív növekedési modell az megrekedt, és a 20-as évektől inkább egy stagnálás érződik. Úgyhogy ha előre tekintünk, akkor előre felnézve pedig inkább egy fordulatra van szükség, egy új gazdasági stratégiára és egy intenzív növekedésre kell átállni azon, hogy az egész országnak, de minden egyes vállalatnak a saját szintjén is. Ez mit jelent, hogy milyen körülmények várhatók? Reméljük, hogy elindult egy mérséklődő piaci kamatláb, ami nyilván finanszírozási szempontból nagyon fontos. Van rá remény, hogy az EU-s források azok bővülni fognak a vállalkozások számára. A foglalkoztatás terén nem várható érdemi fordulat, hiszen itt a demográfia adottságok azok azért azt mutatják, hogy ennél sokkal többen Magyarországon már nem fognak tudni dolgozni. Úgyhogy itt a növekedés forrását alapvetően a termelékenységben kell majd keresni, és ehhez be kell ruházni a jövőbe. Ez jelenti azt, hogy innoválni kell, digitalizálni kell, K+R-be befektetni, és ezt azt gondolom, hogy országos szinten is az egyes vállalkozásnak a saját szintjén is. Úgyhogy ebbe az átmenetben nem könnyű vállalkozónak lenni, hiszen jelenleg még van egy negatívabb üzleti bizalom, amit az üzleti bizalmi indexeknek a tartósan negatív tartományban lévő értéke ez mutat. Ezt lefordíthatjuk belföldi és exportpiacokon tapasztalható keresletgyengeségre. A költségnyomások az inflációs környezetet követően még mindig érezhetik hatásukat, akár energiaárak, bérköltségek tekintetében. Úgyhogy azokat a lemaradásokat kell behozni a magyar KKV-knek, amit termelékenységben érzünk, és ennek része az a digitalizációs lemaradást, amit különféle kutatások is mutatnak. Úgyhogy így kicsit hosszabban válaszolva azt gondolom, hogy egy ilyen váltásban van az egész magyar gazdaság, és ezt a extenzívről, intenzívre, tudásintenzívre való átállást kell megoldania az egyes KKV-knak ebben a piaci környezetben, amit így kicsit hosszasan kifejtettem.
Na most ez a váltás mennyire érintheti, mi a helyzet a KKV hitelpiacsal?
Igen, tehát hogyha generálisan nézzük Magyarországon a vállalkozásoknak a hitel, mint finanszírozási eszköznek a használata, az inkább azt mondom, hogy még fejlesztésre szorul generálisan, hiszen hogyha különböző EU-s összehasonlítás nézünk, hogy egyes országokban a vállalkozások mennyire használják a hitelt, mint finanszírozási formát, akkor azt lehet mondani, hogy itt még bőven van fejlődési lehetőség Magyarországon. Nyilván itt különböző időtávokat is érdemes nézni, de mondjuk, hogyha az elmúlt 6 hónapot nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben Magyarországon a legalacsonyabb volt a elmúlt 6 hónapban hitelt felvevő vállalkozásoknak az aránya az összes vállalkozáson belül, de hogyha egy kicsit általánosabban nézzük, és a korábban már hitelt felvevő vagy hitelfelvételt tervező vállalkozások arányában is Magyarország az utolsó helyen van. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat kell tenni még azért, hogy a vállalkozások egyrészt jobban megismerjék a hitelben rejlő lehetőséget, és merjenek jobban, és akarjanak jobban ezzel élni. Nyilván itt lehet egy olyan a rövid távú hatásokat, hogyha nézzük, hogy ugye Magyarországon nagyon magas volt az infláció, ez már jelentősen ugye lecsökkent, de azért a piaci hitelkamatoknak a mértéke az még mindig Európában magasnak mondható, az egyik legmagasabb a román értékkel együtt, tehát így ez nyilván rányomja a bélyegét, és hát nyilván ezért is volt nagy szükség az elmúlt években, és van még mindig a mai napig is szükség a különböző támogatott hitelkonstrukciókra.
A Kavosznak mik a jövőbeli tervei? Esetleg van-e készülőben új konstrukció, amelynek már zajlanak az előkészületei, vagy van-e valamilyen termék, aminek a tekintetében várható feltételrendszer módosítása?
Tehát azt gondolom, hogy továbbra is szükség lesz a támogatott beruházási hitelekre, és érdemes gondolkodni abban a tekintetben is, hogy a beruházási célokon belül hogyan tudunk majd a termelékenységi fordulathoz hozzájárulni a jövőben, tehát digitalizáció, hatékonyságnövekedés, termelékenységnövekedés, zöld átállás. De azt gondolom, olyan témák, amelyek a jövőbeni termékfejlesztési gondolkodás mindenképp meg kell, hogy határozzák, hiszen a gazdaságnak nagyon fontos, hogy az extenzívről, az intenzív növekedés való átmenetben a támogatott hitelprogram is ezt a specifikus célt ezt minél hatékonyabban tudja támogatni. A másik gondolkodásunk pedig az, hogy ahogy beszéltük, van rá komoly remény és esély, hogy az EU-s forrásoknak a mértéke az nőni fog a jövőben, és nagyon fontos, hogy ezek az EU-s források ezek hatékonyan el tudjanak jutni a hazai KKV-khoz is, és ezen is gondolkodunk, hogy a Széchenyi Kártya program és az abban részvevő szereplők azok milyen módon tudnak ebben egy hatékony csatornaként működni, hogyan tudunk a termékfejlesztésben is olyan elérhető termékeket és szolgáltatásokat kialakítani, ami az EU-s forrásoknak a KKV-khoz való hatékony eljutatásában tud egy segítséget nyújtani, úgyhogy ezek lesznek azok a nagyobb ívű gondolatok, amik mentén a jövőben a termékfejlesztést szeretnénk alakítani.
Vég Richárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallották, rövid szünetet követően folytatjuk műsorunk.